Meg se szólítottak, be se mutatkoztak, tehát én tulajdonképpen Papp Dániellel nem találkoztam. Semmilyen értelemben nem akartam műsorvezető lenni soha. Igen, és azt fogja meghatározni a közízlést, amit adnak. Teljes szereptévesztés, amiben a magyar sztárok egy része él. Többen voltunk a pályán olyanok, akik külföldi egyetemekről hazajöttünk azért, hogy ezt a szakmát űzzük. Mert mondom, ez a kultúra része volt, mi több, nagyobb presztízse is volt, mint most.
Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Több témát is körül akarunk járni, ahogy az ilyenkor lenni szokott. Ugye elmúlik-e a török átok, így indítunk majd az elején. A furcsa pálfordulást hajt végre a kormány a svédek NATO csatlakozása kapcsán. Ha minden igaz, beszélünk a 25 ezer tanárhirdetésről, aztán akkumulátorgyárak, Ruszin Szendi Romulus, Habony és Garancsi a szerencsejáték bizniszben, illetve Drága Balaton, ezek vannak ide kitűzve nekem. Kétlem, hogy elérünk a végére, de meglátjuk. Csintalan Sándorral.
Jó estét, jó napot, magyarok.
Pulai Andrással.
Boldogság.
Dévényi Pistával.
Üdvözletem.
Balogh Gáborral.
Sziasztok.
No, hát eddig nem nagyon lehetett érteni, hogy mit művel a magyar kormány a svédek NATO csatlakozása kapcsán. Aztán egyik pillanatról a másikra egyszer csak megoldódott minden, mert hogy a törökök szintén válatlanul azt mondták, hogy részükről akkor rendben. Innentől fogva részünkről is rendben. Na most akkor ez egy önálló külpolitika, vagy nem? Vagy mi történik ilyenkor?
Szerintem eddig is lehetett érteni. Fél éve, vagy éve, vagy két éve a törökökre vártunk. Tehát, hogy az teljesen nyilvánvaló volt, hogy addig, amíg Herr Erdogan, vagy a potenciális utódja, ugye ez nem következett be végül a török választásokon, nem dönt úgy, addig Magyarország sem dönt úgy. Nyilván Magyarország használta ezt még másra, ezt a svéd történetet. Ugye ott volt még az EU-s pénzekkel való zsarolás, hogy megszavazzuk akkor, hogyha az EU-s pénzek megérkeznek. Ez nyilván hamar elült, mert megmondták Brüsszelben Orbán Viktornak, hogy ez, meg mindenki másnak, hogy ez nem igazán fog megérkezni, az EP választásokig semmiképpen utása nagyon, hogyha nem történnek változások. Ugye próbáltak még kicsikét mókolni a Gripen vadászrepülőgépek lejáró licenszerződésével összefüggésbe, hogy akkor egy kis alkupozícióra felhasználni, ez se volt egy azért nagyon combos hadművelet, de teljesen egyértelmű volt, hogy a török belpolitikai játszmához köti Orbán Viktor ezt a döntést, és akkor fog dönteni, amikor Erdogan is dönt. Ugye egyetlen egy dolog figyelemre méltó, láthatóan a magyar külügy mozgásából, hogy a török vezetés elfelejtett a magyar vezetésnek szólni arról, hogy most fogunk fordulni, srácok. És láthatólag fejvesztve kapkodott a magyar külpolitikai vezetés, és nem volt felkészülve arra, hogy pont Vilnius előestéjén kell ebben a kérdésben fordulni. Ők ezt nem tudták, hogy ezt a döntést nekik meg kell hozni. Hát,
de ilyen hogy fordulhat elő?
Hát ez a modus operandi a kormánynak. Hát ugye az orosz ügy kapcsán is nagyon sok olyan történet volt, amikor ugye Oroszországgal együtt ment Magyarország, mondjuk például nem csak a kommunikáció, meg a propagandában, hanem sok minden más döntésben is, és aztán a Kreml honlapjáról kellett megtudnunk, hogy mi a döntés, és a magyar kormány egy-két nappal később követte, mert ők is elfelejtett neki szólni. Így működik jelen pillanatban a magyar kormány. Az, hogy miért van így, azt nem tudjuk, hogy ekkora kitettsége a kormánynak vagy zsarolási okból, vagy valamiféle más egyéb üzleti okból, vagy ezeknek a kombinációjából, azt nyilván nagyon kevés, nagyon sporadikus tudásunk van, hogy fogalmazza meg ezt a gondolatsort, de hogy ez van, hogy ki vagyunk téve ezen vezetőknek, és utasok vagyunk ebben a történetben, az egész ország. Ez nagyon ijesztő egyébként. Szuverenitási kérdés. Pont egy olyan ország esetében, olyan vezető esetében, aki a szuverenitást kiteszi mindig az ablakba, és azt mondja, hogy ez miért rettentő fontos, miközben láthatólag egy tár ezüstér azt elosztogatja.
Németh Zsoltnak volt egy nagyon bájos elszólása, amikor megkérdezték, hogy lesz-e rendkívüli parlamenti ülés. Hát nyilván azért, amit előbb mondtál, hogy nem szóltak nekik egyszerűen, és hát ő is váratlanul érte a megkeresést. és azt mondta, hogy hát ő nem tud arról, hogy lesz-e rendkívüli parlamenti ülés ebben az a kérdésben, de majd, ha Orbán és Erdogan egyeztetnek, akkor majd okosabbak leszünk, azt hiszem talán pontosan így fogalmazott. Most én ideológiailag nem vagyok elég képzett elvtárs, de nem tudom, hogy akkor ez most azt jelenti-e, hogy a török elnök dönti el, hogy a magyarok még mindig meg vannak-e sértődve a svédekre, azért, mert a svédek szerint itt nincs demokrácia. Tehát, hogy ezt Erdogan fogja föloldozást megadni,
még
hogy
ennél is durvább,
ő már nem haragszik, és akkor mi sem, vagy nem.
A török elnök dönti el, hogy a Fidesz frakción belüli vita.
És ráadásul ez
két, az a súlyos.
És akkor egyébként ebben az állításban rögtön két logikai bukfenc is volt. Az egyik az, amit előbb mondtam, a másik meg, amit most te említettél, hogy ugye elméletileg az van, hogy Orbán Viktor az első pillanattól lelkesen támogatja a svéd NATO csatlakozást, csak az a fránya, önjáró frakció, a fiúk beintettek neki.
Az elmúlt 20 évben először.
Először, igen. De most akkor miért Orbán Viktor egyeztet, akkor Erdogánnak el kéne ide jönnie, és meg kéne győzni a Fidesz frakciót. Ez lenne akkor logikailag a helyes lépés.
Vagy a Fidesz frakciónak menni Törökországba, vagy Fidesz frakcióülést összehívni, és nem kormányülést. Most miről tárgyal? Az, hogy nem tudjuk, hogy miről van most szó éppen. Sokan környékén, ugye, mert hogy ebben a pillanatban
is zajlik.
Hát ez az, de hát akkor de nem a Fidesz frakciónak kéne összeülnie, hogy megvitassák, hogy akkor most már nyugvópontra jutott-e a svéd probléma. Nem a kormánynak értelemszerűen.
Nem, sokkal fontosabb kérdés szól szerintem most ez a vita.
Ki honnyaraljon?
Múltkor az a nagyon okos Bencsik egy műsorban pacekba a kamerába és a kicsodába a mikrofonba elmondta, hogy például miről folyik a vita a Fidesz frakción és a Fidesz értelmiségi holdudvarán belül.
Elárulod nekünk?
Szerint. Hogy?
Elárulod nekünk?
Akkor nem akartam felhőködni, és gondoltam, hogy ebben a műsorban fogom először elmondani meg a közönség. Nem tudom, hogy ki vette észre, utána felhívtam az illető műsor szerkesztőit, hogy felfogtál, hogy mi hangottál. Indulatában, hülyeségében, nem tudom, hogy... Bizony, sőt, még minősítette is a vitát, mert egy nagyon értelmes vita zajlik arról, hogy kell-e ellenzék és több pártrendszer Magyarországon. Bencsik Gábor.
De ezt ott, hogy ez az egyik mondta.
Bencsik Gábor mondta?
Most ezt az András most
mondta. Minek a kapcsán?
De Gábor
de nem, ez egy fontos kérdés. Az ázbüntetések kapcsán. Ugyanis, hogyha az ázbüntetések tényleg megérkeznek, ahogy az be van ígérve, és ugye még csak a felét dolgozták fel, még csak az MMS számlákról van szó, ugye akkor az, ugye ott van még a datalatos is, ugye az körülbelül 7 milliárd forintos büntetés jelent az ellenzék számára, független attól, hogy valószínűleg az ellenzék semmiféle, bármit is nincs az ellenzék, tehát azok, akik ott ebben működtek, semmiféle törvénysértést nem követtek el, természetesen, de hogyha egy ilyen büntetés megérkezik, az kb. 7 milliárd forintos lesz, kb. 5-10 évre megszünteti az ellenzéki pártokat, mint olyanokat létezni, és így merül fel a kérdés, hogy akkor vajon Magyarországon szükség van-e több pártrendszerre, vajon Magyarországon szükség van-e pártra. Magyarul ezek szerint, ugye ezt a beszélgetést nem láttam, akkor ezek szerint a Fidesz frakcióban nagyon mélyen szántó vitán döntik el azt, hogy az ÁSZ ezt a belengetett büntetést, ezt élesítse vagy sem, mert ugyanis, hogyha élesíti, akkor lényegében megszűnik az ellenzék, lényegében megszűnik az ellenzéki politizás. Hogyha nem élesíti, akkor viszont elmondja azt, hogy hát bizony, drága feleim, a Dunába is lökhettelek volna benneteket, de nem tettük, mert mi azt gondoljuk, hogy Magyarországon fontos a demokrácia.
Na most, hogy végigvártam, hogy te köszönöm. Kitaláltad, hogy én mit akarok mondani, de nem ezt akartam mondani. Egyébként már azt azért. Akartam mondani, hogy én szerintem teljesen logikus ez az egész ügymenet, ettől függetlenül, ami bizonyos nyilván konkrét szituációkat felerősít, amik amúgy benne vannak a levegőben. Ez az egyik dolog. A másik, egyébként szeretném felhívni arra a figyelmet, egy olyanra is, amit Orbán Viktor a saját szájával mondott el szintén néhány hónappal ezelőtt, amikor is elmondta a reggeli szónoklatában, érdemes ezt komolyan venni, hogy hát ő egy csomó mindent nem mondhat el. Mert hogy ő az ország miniszterelnöke. Erre vannak tartva, nem ezt a szót használ, tehát azok a személyek, meg értelmiségiek, meg vizék, akik megvitatják nyilvánosan adott esetben ezeket a kérdéseket, majd aztán utána ennek a nyomásnak engedve politikai döntések születnek. Na, ez csak a frakciülés kapcsán és zárójelben, amúgy persze nem zárójelben, felkiáltójelben, mindenre aláhúzva. Nézzek, nem mi vagyunk a hivatásos politikusok, itt van egy miniszterelnök, annak van egy őrült nagy apparátusa, van titkosszolgálat és minden más. És az az érdekes, hogy ezzel az apparátussal együtt azt mennyire képtelen interpretálni, persze nem csak képtelen, hanem végül is mint a minden a belpolitikáról szól, és a belpolitikának szól. Szóval akinek egy hangyafaszányi kétsége volt arról, hogy Törökország a NATO-nak terekbe fog tenni huzamosan és véglegesen egy csatlakozási ügyben, mikor a török érdek kizárólag és lényegében azzal függ össze, hogy Törökország Oroszországgal határos csókolom. Hát azért léptek be, azért vannak ott. És most is, ha úgy tetszik, az alkunak az egyik része, mi az Isten haragja, az amerikai haditechnika, meg a nyugati gazdasági támogatás, mert hogy egyébként az infláció megint, tehát bármikor, a török gazdaság, a török állam bármikor összeomlik. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog, én változatlanul azt állítom, hogy a török árnyékában, mert jó árnyékban lenni, bizonyos élőlények szeretnek árnyékban lenni, az orosz érdek diktál a magyar külpolitika számára. Mindenek előtt és minden.
De legalább valami bizniszt köthettek volna.
Miután ez nem a bizniszre szól, és egyébként egy ekkora ország az oroszokkal nem tud bizniszre.
Nem erre gondoltam, nincs, hanem, hogy a törökök...
De hagyj fejezem már be.
Jó, még nem
fejeztem. Az oroszok... Nem fejeztem be, úgy tűnt?
Igen.
Hát akkor félreértett, és kérdezd máskor. Tehát már az, hogy befejeztem. Az oroszokkal nem lehet szimmetrikus dílt kötni ilyen aszimmetrikus viszonyban. Mi a magunk lehetőségei és a magunk korlátai között vagyunk kénytelenek, nem mi, bocsánat, ezt múltkor kikértem magamnak, mi nem, hanem a magyar külpolitika, keretbe rakni mindannak, ami ebben a civilizációs háborúban, amit az orosz birodalom indított Európa ellen, ezeket a birodalmi érdekeket szolgáljuk, nem akarok nagyon tovább menni, egyebek mellett arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy noha szuverenitás ide, szuverenitás oda, de ha mondjuk Lukasenka szuverenitása és egy uniós tagállam szuverenitása között kell választani, az Orbánnak a Lukasenka szuverenitása sokkal biztonságosabb hosszú távon, mint bármilyen más szuverenitás, mert az orosz világban nincs választás, nem lehet elveszteni a hatalmat, és ott van 60 puszta. Hát ennek az embernek az arcán van a rémület, most nem akarom visszahozni, de bocsáss meg Pista, egy mondat, hogy azért, akinek azt tűnt föl a hatházi Orbán diskurzusban, hogy ő rókázott, és nem azt tűnt föl, hogy eszementen beszart, vagy berúgott, vagy bekokainozott miniszterelnöke van az országnak, aki még ettől is már ezt a nyomást se bírja elviselni, az nem érti, hogy itt mi történik. És ezért nem kell több pártrendszer se. Ezért valójában.
Szerintem kell nekik a több pártrendszer is.
Jó, figyelj, de Gábor is, tehát befejezem, Lengyelországban is több pártrendszer volt a kommunizmusban, NDK-ban is több pártrendszer volt a kommunizmusban. Tehát ebben az
én arra gondolok, nem, én arra gondolok, hogy a Fidesz részéről nagyon komoly stratégiai.
Nem.
A Fidesz részéről egy baromina stratégiai hiba lenne ezt az ellenzéket tökéletesen ellehetetleníteni. Tehát ez az ellenzék, ez a puszta létezésével tökéletesen legitimálja ezt a rendszert, ellenben viszont tökéletesen veszélytelen rá. Egyébként saját jogán is. Tehát egy csomó mindenben még szivatják, és őket átírják a törvényeket. Van egy iszonyatosan aszimmetrikus magyar politikai pálya, ahol iszonyatosan lejt a Fidesznek minden, ezt tudjuk. Nekem mélységes meggyőződésem, hogy ez az ellenzék ezekkel a képességekkel, ilyen vízió nélküliséggel a legszabályosabb, legtökéletesebb pályán is alul maradna legfeljebb nem ennyivel.
De nekik ez jó. Szóvivője vagy?
Én az ellenzéket ütöttem a gondolatokkal.
De most nem tudom. De most hogy jön ide az ellenzék? Nem az érdekes, hogy a hatalom mit akar? Az, hogy az ellenzék szar,
arról beszélek, hogy a hatalom, hát a figyelnél.
Hát figyelek én nagyon is.
Tök jó, hogy mind meghallgatjuk, amit elmondasz, akkor is a 40 percig tart, de mondjuk én 3 percre beszélek, és akkor sem figyelsz
oda.
De jól leszel, hogy én megvédem a Fideszt. Én arról beszéltem, hogy a hatalom mit akar. Pontosan arról beszélek, hogy szerintem a hatalom mit akar. Szerintem a hatalom nem akarja, hogy az ellenzék látványosan becsődöljön, és tönkre menjen, és forrás nélkül maradjon, mert ezt a rendszert ez az ellenzék legitimálja a legjobban. És ebben benne van az ellenzék gyengesége is, meg hülyesége is, meg alkalmatlansága is, de a hatalom azért akarja szerintem, hogy működjön az ellenzék, mert nekik jó.
Mondom, a Fidesznek van ez a szokása, hogy nem létező veszélyekre is gyorsan törvénykezik, meg megvédi magát, de most visszatérni.
Vagy kegyet gyakorol.
Picit a török svéd.
Vagy kegyet gyakorol.
De én arra gondoltam, nem, hogy a törököknek az oroszokkal, vagy bárkinek az oroszokkal bizniszelni, hanem hogy a törökök nyilvánvalóan megkötötték a maguk bizniszét a NATO-val, vagy a nyugatival. Tehát ezt lehetett tudni, hogy az ilyen repülőgépekben testetöltő biznisz lesz, meg vagy mondott gazdasági támogatásban. De hogy mi a mi bizniszünk ebbe? Mert erről már a múltkor se tudtuk megfejteni, hogy miért jó. Mert rosszul hogy oké, belpolitikai ízé, mit tudom én, de azért annyira ezzel nem lehet itt a belpolitikát megrázni, a szivárvány és zöld-fehér padot sokkal jobban érdekli a népet per pillanat. Bonyolult is a kérdés, meg külpolitika, meg minden, ez annyi, akkor hát nem lehet aratni. De mi volt, hol van itt Orbánnak a biznisze? Semmi? Zéro?
Nem biztos.
Amit hogy érted Orbánnak, mint Magyarországot képviselő miniszterelnöknek, hogy kapunk valamit?
Nem, rosszul teszed fel a kérdés, mert hogy nem a Törökország és Magyarország között köttetik ez a biznisz, hanem Törökország és a NER között. Törökország és a NER között. Igen. És meg fogjuk majd tudni a megfelelő pillanatban, hogy pontosan milyen díjkötetett a Törökország és a NER között.
Ezért kapunk tőlük infláció kezelési tanácsokat.
Például adott esetben azt is. De egyébként a török dologra még egy dolgot hadd mondjak, hogy azért nem véletlenül a Törökország most hozta meg a döntést, nyilván ugye lementek a választások, stb. Nyilvánvalóan sikerült valószínűleg Amerikában meg a NATO-val megegyezni mindenféle pénzügyi, meg fegyverbeli, meg egyéb támogatásról, de szerintem még egy fontos dolog is van, szerintem Törökország, ugye mivel határos Oroszországgal, meg nagyon sok ideig egy ilyen balancing politikát vitt, hogy az egyik oldal is, meg a másik oldal is stressz kedvezményeket megüt is, és nagyon, nagyon élesen elfordult ezen a 3 nappal ezelőtti délutánon. Szerintem ők felmérték, hogy Oroszországnak a helyzete most már ezt lehetővé teszi, hogy ők egy ilyen erős lépés megléphessenek. Tehát Oroszország ebben a háborúban annyira rosszul áll, valószínűleg nyilván elsősorban katonailag, hogy Törökország megengedett magának egy ilyen lépést. És ez szerintem félelemre méltó. Szerintem ez is egy fontos része ennek az egyenletnek.
Sőt, kijelentették, hogy nem lesz Putyin-Erdogan találkozó.
Ráadásul igen.
Igen, tehát az is mutat valamit, legalábbis a diplomácia nyelvén. A Sanyi érintett a hatházi féle, a hatházi Orbán féle verbális csörtét. Én nekem már Orbán Viktorral kapcsolatosan semmilyen reakcióm nincsen arra nézve, hogy fú, de mennyire meglepődnék. Szerintem annyira cikimácsávó, hogy nagyon, de azért a közéletről mindent elmond, ezt a magyar közéletről, ami kapcsán az egész kirobbant. Nektek mi a véleményetek erről a fóliázásról? Ami ugye a NER-kézbe csúszott Libri... Tessék?
Annak a kapcsán volt az alap.
Akkor úgy kezdte a hatházi.
Ügyes átvezető volt, mert mélyen elgondolkodtunk, hogy miért nem figyeltünk oda.
Nem, hát a hatházi ennek kapcsán kezdte, hogy már a Harry Pottert is.
De az egy másik
fóra. Mindegy, de közöttük rakódik a konfliktus.
Igen. Tehát ott egymást rókázzák.
Minket rókáznak, ez a baj.
De azt mondjuk a
válaszok. Lerókáznak. Sokkal régebb óta ismerik egymást, mint mi, mert ugye a hatházi a Fideszben motorozott a 90-es évek közepén, ugye szexuális önkormányzati képviselőként ugye az apja helyére beülve. Tehát, hogy míg hatházival nekünk, mint választóknak van egy hány éves? 7-8 kb.
Körülbelül.
Viszonyunk. Orbán Viktornak, meg a Fidesznek hatházival, meg van egy 25-30, hogyha a család is beleszámik, akkor még hosszabb, 30-en sokkal hosszabb nem lehet. 30 pár éves viszonyuk, szóval nyilvánvalóan ők mondjam, tűzön vizen átmentek már ezeken az idők. Ezeken
biztos
az
megszerették, amikor leplezte a traffic business, nem?
Tehát bár paradox módon azt nem ő leplezte le, csak öngostozotta fel, tehát már csinált a leplezés, de igen, a történelem rá fog emlékezni ebben a történetben. Na,
egyébként ebben a videóban az a döbbenetes, és akkor mindig utána visszatérhetünk arra is, amit még a fóliázás kapcsán volt. Tehát az a döbbenetes, hogy milyen infantilis ez az egész jelenet. Tehát, hogy áll a Magyarország gyűlésben, vagy Magyarország házban, tehát nem is akárhol történik elvileg, a népképviselőt templomában. Áll a lakótelepi helyi vagány csávó, ezt úgy mondom, mint aki lakótelepi gyerek vagyok, tehát nekem szabad. Tehát a lakótelepi vagánycsávó áll a betonpingpongasztal mellett, szotizik, körülötte állnak a srácok, és nyomja a gangster rapet, a többiek meg így bólogatnak mögötte. Tehát ez egy, tehát én gyerekkoromban ilyen zenéken nőttem föl, Dopman és társaim, de az mondjuk a maga műfajában teljesen jó volt, ez meg politika kéne, hogy legyen, és ezt látjuk, és az a megdöbbentő, hogy utána aztán ez a, még a szavak szintjén is a legszervilisebb és legnyomorultabb ismétlés zajlik, mert amikor ugye a fóliázás kapcsán az Orbán Balázs visszaválaszolt Hadházinak, aminek egyébként ténykérdés tekintetében még lehet, hogy igaza is volt, hogy pont az a kötet azért volt befóliázva, mert drága, de hát ugye a stílus, hogy válaszol, hogy megismétli, tehát még a bunkóságban sincs kreativitás, hanem meg kell ismételni Orbán Viktornak a szavait, és itt egy mondatot még hadd emeljek ki, szerintem az a legárulkodóbb, amikor Orbán elmondja ezt a hasonlatát, a sunyit, a rókát, a mindent, oda néz a többiek, és azt mondja, hogy mondjuk meg neki.
Ja.
Ez a kemény. Még tehát annyi sincs benne, hogy odálljon egy-egyben, és azt mondja, hogy te egy sunyi róka vagy, nem állok veled szóba, oké. Hanem azt mondja, hogy mondjuk meg neki, és a többiek ott vigyázva csapják magukat, és mind jól megmondják nekik. Sőt, az egyik még azt is mondja, hogy igazából itt már ütni kéne.
Pofán kéne.
Tehát, hogy ja, hogy még rá is trompja, hogy főnök, meg is kéne csapkodni.
De a Szűcs Lajos.
Szűcs Lajos, igen.
Aki az a Szűcs Lajos, aki néhány milliárdot.
Hát a teniszszövetségben ott a négy. Egyébként meg egy igazi kemény csávon látszik rajta egy MMA harcos.
Na, szóval, igen, ráadásul.
Ő fenyegetőzik fizikai.
De szerintem azt félreérted, hogy a bunkóságban nincs kreativitás, mármint hogy azt a részt, mert hogy ez a Fidesznél ez egy teljesen bevett kommunikációs taktika, hogyha valamelyik nagy fideszes, és hát ugye Orbánnál nagyobb nincs, mond valami olyat, ami vállalhatatlan, akkor azt mindig azzal gyengítik, hogy úgy beemelik a Fidesz mainstream szövegek közé, és akkor onnantól kezdve már itt terítik, és akkor már nem az eredetét nézed, már nem azzal foglalkozik. És ez többször is előfordult, és szerintem itt megint az, amíg ahhoz képest még nem is mentek rá a szerre, mert biztos nyaralnak.
A 2-40 perces hozzászólásom van, menjetek ki pisírni közben. Az egyik dolog az, hogy én nem tudom nektek mi a tapasztalatotok, én nem láttam soha, járok könyvesboltba elég sokszor, de szóljatok, én mondom, nyilván nem vagyok reprezentatív, én nem láttam sose semmilyen drága könyvet befóliázva.
De van, Sanyi.
Jó, Sanyi, ezért kérdeztem.
De a drága könyvek, tudod, ezek az igazán nagy természetjáró könyvek, meg ilyenek.
Jó, Sanyi,
igazad van, regényt én se láttam.
De ez úgy, hogy kérdés volt
a szabad. Ráadásul pluszba, igen.
Jó, én nem láttam ilyet, most mit csináljam? Nem láttam. Amúgy egyébként a Libri ilyen szempontból, meg a Lira az utóbbi időben, már nagyjából másfél éve számomra egy ilyen, hogy mondjam neked, egy tárlat is, mert valójában egy konkrét könyvesboltba szoktam járni vásárolni, de például a Libri kínálata már elég régen felkeltette a kíváncsiságomat, hogy vajon mit kínálnak az embereknek. Pont nem akarok ebben tovább menni. Ez az egyik dolog. A másik megérdésem erre a többpárti izére. Tehát én nem állítom, és nem is mondtam egy szóval se, hogy tudom a végeredményt. De nem véletlenül mondtam a lengyel és az NDK példát, meg ugye az András is elmesélte, hogy mi lesz. Még nem nyugodtak eléggé. Ha úgy tetszik, akkor ez a direkt üzenet, ami implicit abban benne volt, amit elmondtam, hogy még mindig nyugtalanok és féltik a hatalmukat, és hogyha lehet valamit még kitalálni, akkor ki fognak annak érdekében találni, hogy egyszer s mindenkorra eldőljön, hogy akár úgy, hogy a zseniális alaptörvényben mondják, hogy mik a törvényes pártok Magyarország, most csak halucináltam. Szóval be vannak még mindig szarva, sőt, egyre jobban be lesznek szarva, és minél inkább így lesz, annál inkább be lesznek szarva. Hát még azzal együtt is, hogy egyébként az ellenzék egy jelentős része impotens. De attól azért mégiscsak beszarhatnak, hogy mi lenne, hogyha egyszer csak előállna valaki, és tudná integrálni a rendszer.
Az én regényemet igazán befóliázhatnák.
Mert
az egyik részénél ugye az van, hogy meleg partin vesz részt az államtitkár.
Pityukám, kim vagy téve?
Az a baj, hogy nem gyerekeknek írtad, mert ugye itt ez a tétel, hogy ifjúságirodalomnak kell lennie.
Hát, nagy mese az egész, ne erre szóló mese, hát ne viccelj.
Alakul ez, Gábor.
De egyébként az a vicc, tényleg csak a történeti hűség kedvéért, hogy ez a bizonyos Harry Potter könyv, ami ugye mondjuk, hogy a nagy valószínűséggel az ára miatt egy külföldi kiadás, és hogy azért volt befóliázva, ne sérüljön meg. Utána Hadházy még megkérdezte a Librit, aki megerősítette, hogy a tartalma miatt van befóliázva. Jó, de saját szememmel olvastam, de ezt, mint tudjuk, lehet újságírói melléfogás is. Nálunk ez ilyesmi. Előfordul.
Hadházy azért nagyon pörög, tehát ő nála van egy kis forgács.
Van, amikor.
De az, itt baromi utalálatai vannak.
Igen.
Nyilvánvalóan így egy kicsit így néha elszalad. De hogy közben meg tényleg basszus, most így begondoltam, hogy per pillanat, mi a legfontosabb bizét témakör Magyarországon, ez a fóliázott könyvek, festett pad, transznemű 40 plusz a dolgozó nők, vagy nem nők. Tehát ez ami lássuk be, hogy a magyar társadalom hétköznapja is meghatározó szükséglet piramisba, hol van, sehol.
Én megmondom, hogy valójában mi van jelen pillanatban az első helyen. Az utolsónak hozott téma, ugye a Balatonon nagyon kevesen
beszélünk róla.
Szerintem azon az első helyen jelen pillanatban, azért, mert az érinti a legtöbb embert, ugyanis a legtöbb ember nincs a Balaton. Például ugye mi sem vagyunk, de hogy egyébként sok millió ember potenciálisan lehetne a Balaton, és itt nem kifejezetten a Balatonra gondolok, hanem általában nyaraláson, vagy valamiféle hosszú időtöltésen, és ő nincs, és ez azért van, mert hogy egyébként óriás az infláció, ugye továbbra is 20% fölött van, és van egy 15-20% közötti reálbércsökkenés, amit ugye a KSH kimutat, nyilván a valódi reálbércsökkenés sok okból tudjuk, ez ennél sokkal rosszabb, és szerintem ez a valódi probléma jelen pillanatban az embereknek, és ez az, ami foglalkoztatja őket, de nyilván a kormánynak meg az a politikai célja, nyilván jól felfogott a maga módjáról, hogy a 40 éves dolgozó transzvesztita nőkön vagy férfiakon verje el a port, meg a festegessék a padokat természetesen.
Akik egyébként hányan lehetnek? Négyen?
Szerintem nincsenek annyian.
Nincsenek.
Másfelen vannak.
Másfelen vannak, más igen.
Tehát, hogy...
Fú, ez nagyon izé volt, ez nem volt európai megszólás, ez a másfelen vannak. Vicces volt, de nem volt európai.
Miért? Ja, én még csak lesesett nekem.
De lesz, aki beleköt, lesz, aki beleköt.
Én nem tudom, mire gondoltok. Szóval szerintem a drámai életvitel, minőség, romlás és életszínvonal csökkenés az, ami jelen pillanatban a magyarokat foglalkoztatja, hát, és a magyarokat érinti.
Mint hogy a Balatonnál ez is benne van, de az is benne van.
Hát ez a következménye a Balatonnak.
Hogy a szép kártya, amikor mindenki azt használta, akkor baromira felvitte a magyar idegenforgalmi árakat. Tehát, hogy a magyar idegenforgalomban drágábban tudsz itthon nyaralni, mint hogyha elmennél egy francia körúton.
De nagyon horrorisztikusan,
mert már olyanok is el tudtak menni, ami tök jó, csak közben az lett az eredménye, hogy azt mondta az idegenforgalomban dolgozó, tekés igaza van végül is, hogy ja, hogy 200 000-re többért is el lehet adni, hiszen ott van a szép kártyán, hát akkor adjuk 200 000-re. Baromi drága lett a magyar nyaralás ez egyik. De közben ugye most az történt, hogy a szép kártyából ilyen hitelbankkártyát csináltak, úgyhogy nagyon sokan, akik korábban nyaralásra használták, azok most feledték a rajta levő összeget, tehát ők már nem tudnak elmenni a Balatonra, és a Balaton ott van magában azokkal az árakkal, amik tényleg az egekbe mentek, csak a jelentős része hiányzik a közönségnek, és ez nem egy nagy összehasonlítás, most már felmegy az ember a .com-ra, vagy bárhova, megnézi, hogy mennyibe kerül Horvátországba egy szállás, kiszámolja a benzinpénzt, megnézi, hogy Siófokon egy 4 csillagosba 2 felnőtt, 2 gyerek, és ott már onnantól kezdve már nincs mind gondolkodni,
hát az egy
mert hogy fele.
Az egy Miklós kb. Egy hét Siófokon egy csillagos szállodában.
Annyi.
Míg Horvátországban, vagy Görögországban simán a fele.
Igen,
és azt hiszem, hogy mondjam, szebben süt a nap.
Igen.
Bizony, több a tenger, akkor legalább így pontosítani.
Több a víz, na úgy.
Amúgy jó példája ez ennek, hogy kicsit tágabban akar ütni, ez a szép kártyás dolog, hogy szóval én azért az ilyen teljesen laissez-faire önjáró piacgazdaságnak nem vagyok őszinte híve, tehát én ebben kemény skandináv modell felé gondolkodom, én szeretem, hogyha az állam néha beleavatkozik, amikor kell. Na, amikor hülyén csinálják, és teljesen értelmetlenül, akkor viszont ez tragikus eredményekkel jár. Ez a szép kártyás történet erről szólt, mesterségesen fölfújtak egy ágazatot, egyszerűen úgy, hogy az emberek jövedelmének egy részét elkölthetetlenné tették máshogyan, azt mondták, hogy költsd erre tudod költeni. Az emberek örültek, hogy elkölthették rá. Bizonyos szempontból senkit nem akarok hülyének nézni, ez tömeglélektan, én is így értem meg, néha, mint egy talált pénzt. Tehát akkor, ha úgysalá másra nem mehet, akkor menjünk egy étterembe, menjünk el nyaralni valahova. És ahogyan ezt ugye kihúzták alóluk, mert a gazdasági realitás szembe jött, egy krízis formájában, és meg kell próbálni valahogy a megélhetési válságot enyhíteni, és azt mondani, hogy na, akkor gyerekek, innentől a talált pénzt, azt költsétek inkább arra, hogy ne dögöljetek éhen, akkor ez szépen kimegy emögül az ágazat mögül. És kiderül, hogy mesztelen a király. Tehát kiderül az, hogy ezek az árak teljesen irreálisak voltak. Kiderül az is egyébként, hogy vajon a most már egyébként javarészt a NER kezében levő Balaton és Balaton környéki turizmus egyébként milyen színvonalat garantál az embereknek. Miért? Tehát, hogy nem érzik azt, hogy nekik feltétlenül oda kell menniük, mert ott valami olyan élményekben lesz részük, és annyival jobb, mint a horvát tengerpart. Egyrészt természetesen az adottságoknál fogva sem lehet jobb, persze nem egy tenger. De hát egyébként sem biztos, hogy azért az összegért megkapod, akár csak a töredékét annak, amennyit kifizetsz. Tehát ez itt is megint a valóság jött szembe, és ezek a valóságok, ezek majd így jönnek egyre jobban szembe. Tehát, hogy Cseh Tamás írt a valóság nagybátyának, az egyre több levelet fog írni mostanában, kicsit a postajárása sűrűbb lesz. És ha valami meg tudja recsenteni ezt a rendszert, ha valami, akkor ez.
És tegyük hozzá, hogy olvastam egy elemzést, hogy ugye az infláció miatt, az élelmiszerárak emelkedése miatt, a munkaerőhiány miatt, a kata eltörlése miatt, még csak nem is az van, hogy minden áron ki akarják rabolni a magyar állampolgárt, a vendéglátósok a Balatonnál, hanem egész egyszerűen nem tudnak már másképp árat képezni a magyar viszonyok között. És ez is vezet ahhoz, amit a Pista is mondom, amit mondottok. Én a Costa Bravával tudok, két hete voltam. Azóta, mióta egyszer ezt is szóvá tettem itt ebben az adásban, azóta rendszeresen nézem az árakat. Ott is bementem a szupermarketbe, nézem az árakat. A vacsoraasztalnál kiszámolom, hogy ez forintban mennyibe került. És higgyék el, a Costa Brava olcsóbb, mint a Balaton.
Görögország is olcsóbb, meg
igen, tehát, hogy az még olcsóbb valószínűleg.
Igen, abszolút. Igen. És mondjam, nagyon finom akarja.
Na, de hogy mondjak jó hírt is, Deák Dani barátom, a Megafonon posztolta, hogy 2000 forint alatt van a lángos.
Na.
Nekem meg azt mesélték.
1900-ér jó, hogy no. Lángos.
Nekem meg azt mesélték, hogy Eger mellett 5000 forint egy tök főzelék. Na, mindegy. Azt akartam kinyögni csak.
Mekkora tök főzelék.
Ráadásul,
hogy kapok a tök főzelék.
Mi?
Jó, fesztivál árak is.
Én komolyan mondom, nem tudom nyilván megítélni, majd talán, hát akkor lenevezzük valóság nagybácsira, amikor ezt a hatalmat pofán vágja, bár az elmúlt 100 évben itt a regnáló hatalom mindig csak akkor lett pofán vágva, amikor valami geopolitikai történés zajlott, úgyhogy én nem tudom, végül is bármiről lehet az emberekkel beszélni, de azt azért az én tapasztalatom, hogy nem reprezentatív a beszélgetések, azért mindig a buzizásra, meg a székelyszartal magyart.
Ezek még sonyi?
A román, hát beszélgetések.
Emberek. Ja, ilyen kocsmai, meg emberekkel?
De, igen. Aha. Meg mondjuk felsikolt a közérbe a néni, mikor megkérdezi a vásárlót, hogy már a vezetőnő például, hogy És akkor sajtot nem viszel, Marika? És ilyet még tényleg nem hallottam, és mondta, hogy nem. És akkor felsikoltott a hölgy, hogy vigyel már Marika sajtot. Nem, nincs lóvé, nincs vásárló elő, nincs. De nem érdekel, buzi, hát buzizni, hát buzi, hát azt nagyon. Meg a román, mert ugye a románozás is 7 ágra zajlik, hát akik persze a mi erdélyi testvérek, stb. Nem szorolom. Miközben gyógyszerhiány van. Nem lehet kapni indulint, vagy legalábbis nagyon nehezen, amit persze szintén el lehet, aki nem érintett, az, meg amúgy sem szeretjük az indulint, ugye, mert az indulin az egy csúnya dolog. De hogy más nem mondjak, labor. Még nem értik, hogy mit jelent.
Ja, az jó buli.
Még nem értik. Igen. Amúgy egyébként én beleestem.
Miről beszéltek?
Az, hogy labor adalék.
12 féle.
Ja, hogy nincsenek.
Izé, meg külön engedély, meg nem tudom, micsoda kell, mert sok volt a
zárnak a laborok szó, ezt teszem hozzá. Tehát, hogy konkrétan én kaptam egy e-mailt a háziorvosomtól, hogy mostantól nincs laborozás.
De ez az állam.
De nincs, hogyha egyébként rendszeresen laborozna.
Nem szoktam laborozni, de hogy valószínűleg mások szoktak a körzetben.
Az onnan van, hogy különösen egyébként, akik mozgásukban korlátozottabbak, volt, vagy van ilyen szó, de ahol is kellett beutaló. Tehát háziorvosi beutaló, hogy kijött és levett.
Most már nincs.
Na de, hogy még szaporítsam azért, mert ezek mind ilyen kontraproduktív dolgok különben. Nekem el kellett mennem kontrolllaborra most a bútét előtt, hogy kellően eufemisztikus legyek, mert mint akkor még nem volt nyilvános az adat, meg nem hozták nyilvánosságra, a Kunec hozta végül is, ugye a Kunec Zsombor. Olyan rettenetes labormérték volt, hogy kellett egy kontrolllabor, mert az volt a gyanú, hogy el fogok vérezni a műtőasztalon. És akkor még csak úgy szolidan úgy megsugódott, hogy azért, mert bizonyos adalékanyagokból hiány van. Ezért ugye a laboroskám kombinált egyet,
Vagy bejön,
na mindegy, de így aztán dupla annyiba, jó, magámba volt, én fizettem, mert már azért nem ment el az eszem teljesen, de hát most gyerekek, és hogy mikor kopog be az ajtó, nem tudom.
Hát ez befog. Tudja az
Isten.
Csak mi lesz?
Be van kopogva.
Az a kérdés, hogy mi lesz akkor. Bekopogoztatok, hogy jó napot kívánok. De hát, hogy most...
Igen.
Mindig az jut eszembe, ha már itt ülök a fekete bögre mögött per pillanat, hogy Konok mennyire hitt abban, hogy itt tényleg ja, az élet éjséglázadás. De tényleg hitt benne, hogy itt...
Hát emlékszem rá.
Kopogtat az ajtó a jelen pillanatban.
Szerintem a magyar társadalmat az egészség...
Neki ez a mániaiból, tudod, az összeomlás.
Ezeknek még a éjség sem elég.
Magyar társadalmat egészségügyi dolgokra nem lehet papán vágni. Egyszerűen hozzá vannak.
De figyeltek, 20%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom az elmúlt hónapban. Akkor annyira van csökkent, amennyiben a Covid idejében, amikor mindenképp az emberek nem vásároltak, vagy nem tudtak hol menni vásárolni. Most csak a semmire becsökkent ennyivel a kiskereskedelmi forgalom.
Igen, de abban van egy 15-20% közötti... Tavaly nagy nekibuzdulás, amikor kiszorták a pénzt, és akkor mindenki ment vásárolni. Tehát, hogy a bázis egy kicsit magasabban volt, mint normálisan, de egyébként Nagy Márton azt mondta, hogy fogyasztási sokban van a magyar társadalom, tehát oké.
Most, hogy 15-tel csökkent, vagy a bázishatás miatt csak, vagy 20-tal, bázishatás miatt csak 15-tel, az most lényegében mindegy, ilyen csökkenés nem volt békeidőben. Reálbércsökkenés van, az embereknek egyre nincsenek elkötelezett jövedelmeik, csökkenek a Nemzeti Bank ugye publikálja minden héten, minden hónapban azt, hogy mennyi pénz van a számlákon, a lefekvő pénz havi 1 000 milliárd forintokkal csökken, uh-huh. Az állampapír állomány csökken, az emberek élik fel a megtakarításukat, uh-huh. És nem tudnak újat megtakarítani jelen pillanatban, és nem fogyasztanak, és nem mennek a Balatonra, stb. Nem mondom azt, hogy éjséglázadás, ezt már nyilván azért az nagyon messzire kell odáig eljutni, hogy így legyen, de hogy ez most kezdett el kopogtatni, tehát most van a válság olyan szinten, hogy az embereket ez a mindennapjaikat érinti, a konkrét hétközbeni bevásárlásokat érinti.
De én ezzel egyetértek meg, szerintem Orbán, ha be van szarva, akkor azért van beszarva, mert ők azért ezt látják, hogy mi van. Tehát nincs bevétel, áfa bevétel.
Ezt akartam mondani, az áfa bevétel olyan brutálisan megcsapta.
Csak annyit mondok, hogy tehát, hogy egészségügyben már nem tudom megtörténni, mert a magyar társadalom megrázza, mert már hozzá van mindenki szok, hogy az agyar egészségügyön amilyen. Tehát most
hát
az államosítják, nyilván megint hosszabbak lesznek a várólisták, mert ugye most pont azzal akarják csökkenteni a várólistát, az eredmény, hogy hosszabbak lesznek a várólisták, mert akkor most ha nem lesz magánember, akkor aki eddig ott el tudta intézni, az is megy be az államiba. Hosszabb, megint várakozni kell, amit Sanyi mondta, hogy gyógyszerhiány van. Az is van, ez a labor, ez majd, igen, hát ez majd vagy szembesülnek majd az emberek, hogy mit is jelent.
Meg ugye vágja le a politikai ezüst tojótyúkokat a kormány, ugye újfent, a rezsicsökkentés után, ugye, amikor rezsit emeltek, meg a kata után, meg az egyébek után, ugye most levágta a csokot is. Tehát ugye a csokra lényegében Magyarország, nem tudom, 7,5 millió felnőttjéből, 100 000 lesz alkalmas, hogy egyáltalán elgondolkozzon azon, hogy beadja a kérvényt, vagy lehet, hogy még annyi sem, hogyha megnézzük
a végre értelmet nyer, hogy ők a csokosok.
Hát jó, akarok. Jó, Pista, ne arra, hogy az a helyzet, hogy a hatalom az egy bizonyos értelemben, bizonyos emberek esetében, zömében és túlnyomó többségében súlyos problémákat okoz. Nem kell hozzá az, hogy legyen valóságismerete. Ez hidd el. Nem kell hozzá. Nehogy azt hitt, hogy ezek az emberek ezektől az adatoktól rémülnek, vagy most Orbán éppen be van szarva,
de nem is
hogy hosszabb lesz a várólista, ugyan már leszarja. Nem ezzel van elfoglalva. Lehet, hogy vannak emberek ott, de a rendszer
nem
így működik. Hát persze.
De akkor mitől van betolva?
Hát attól, hogy... Hát mit például attól, hogy leváltják, hogy megszűnik a hatalom. Sztálin mitől volt beszarva? Hát na bocsika, tudom, hogy neked nagyon nehéz tudomásul vele, nekem is baromi nehéz, mert ezt a pasit, akit emlegettünk már, meg Gábor is emlegetett, aki ugyanúgy a tehén szar mellől jött, nem onnan jött, ahogy te mondod, hanem a tehén szar mellől jött, mint ahogy nagyon sokan, hogy az Isten lett ilyen. Tényleg elképesztő számomra, teljesen meg vagyok. Mindegy, ez van. De nem azért, hát az egészségügyből nem azért veszik ki, hogy az volna a szándék, jó szándék, a szeg. Valahonnan pénzt kell keríteni. Azzal együtt persze, hogy a Nemzeti Bank annyi pénzt tönt be, amennyit akar, de mégis azért amellett, hogy rohad a nyugat, Nagy-Britániában 0%-os az élelmiszer áfa, itt meg 31.
Amit infláció.
Mi?
Infláció.
Az áfa.
az élelmiszer, áfa, a 27%-os áfa, 4% a kiskereskedelmi adó, most mindegy.
Lényegében áfa.
Na szóval, és kialakult ugye mindenféle előzmények után a monokultúrás és gazdaság, agrárgazdaság, 80%-a a magyar földterületnek, olajos mag, meg gabona, meg mit, hát csodálkozó, 4000 forint egy kiló sárga barack, vagy mit tudom én, hát és nem véletlen, hát higgyük már el, amit mondunk, hát és mondtuk, hát mi az Istenért hozzák ide az akkumulátorgyárakat? Hát nincs ötlet. Miért lesz hulladék lerakó Magyarországból? Mert valamilyen növekedési kényszert miért kiprodukálni kell?
Ja, persze.
És miért mennek el innen ebből az országból az emberek? És miért csinálnak kaszárnyát az iskolából?
Csak annyit, amit a pulai szakkolléga mondott, hogy az friss adat az a reálbércsökkenés. Hogy ugye Magyarországon 15%-os, és a OECD átlag meg ilyen 5 körüli. Tehát, hogy háromszor...
Általában minden
nagyon ilyen... Nagyon macsik. Az összes szarlistán élen vagyunk, de hogy baj, és ilyen rekordszámok.
De az arányok azok passzolnak, hogy általában harmada az átlag a velünk össze, tehát a benchmark országoknak, Európai Uniónak is, illetve OECD-nek is az inflációs adat a harmada, mint a miénk, az átlagosan a reálbércsökkenés a harmada, mint a miénk. Tehát, hogy nagyjából
az, vagy háromszor keményebb nép vagyunk, mint ezek az elnyugatiak.
Erre csak a politikai elnyomás lehet, a rendszer szintű elnyomás.
Sanyihoz csak becsatlakozom, hogy a Netflixen néztem egy sorozatot a héten, nagyon jól van megcsinálva, diktátorokról szól. Hitler, Stalin, Idi Amin Dada, Khomeini, Saddam Hussein. Nem Khomeini, Kaddafi, Saddam Hussein. És hát gyerekek, én egy csomószor megrémültem, komolyan mondom. Főleg akkor, amikor az egyes diktátoroknál, amikor bajba kerültek, hogy reagáltak, uh-huh. hogy milyen intézkedéseket hoztak, gyerekek, egy csomóban, hát jó, én megrémültem. Hát lehet, hogy már úgy, mint a Sanyi, én is egy kicsit kezdek paranoiás lenni, de ijesztő.
Nem, én értettek a Sanyi.
A nénikét paranoiás az, Sanyikám. Te lehetsz, hogy paranoiás
kell. Jó, igen.
Paranoiás, de nem fog kiderülni, mert egyébként a labor nem tudja ezt.
Figyelj, de szeretném elmondani.
Nem mutatja ki a paranoiás a labor.
Nem, vagy, ne, tudod, veled a duma. Nincs üldözési mániád, de üldöznek, nyugi. Nyugi.
Az a baj, hogy...
Üdös komcsi lettél.
Az a baj.
Miről beszél?
Voltam vérliberális is.
Az a baj, a Fidesz recept.
Üdös liberális komcsi vagy.
No, tehát jó, szóba jöttek az akkumulátorgyárak. Volt fotón egy jó nagy balhé megint. Vagy már nem is tudom követni, mert mindenhol balhé van egyébként, ahol van egy lakossági fórum, de most fotón volt, ugye, a tegnapi balhé. Ahol fideszes a polgármester, annak ellenére, hogy elhárított magáról mindent, azért nagyon keményen kapott a lakosságtól. De én nem tudom, hogy szerintetek elég ez, hogy a lakosság tiltakozik?
Hát azért ilyen rég volt példa, nem, hogy van egy valamilyen közös ügy, ahol a magyar társadalom egyáltalán
együtt tud lenni.
És főleg, hogy ilyen kis közösségek így járnak magukért, mármint kis közösségnek most a debreceni polgárokat is, meg a fótiakat is, de ez mégiscsak kis közösség egy ilyen országos demonstrációhoz képest. És szerintem ezt nem tudom, hogy mi lesz, tehát nem kettes kommentálni, nem azt mondom, hogy ebbe fog belebukni az Orbán Viktor, de hogy ezt egy
azt
kicsit...
Azt majd én fogom mondani.
Ezt egy kicsit túltolták, az biztos. És ez a tempó Debrecen óta, amióta ugye ott végülis az tekinthető az elsőnek, ahol így áttörött ez a gát, és a népharag valamennyire, hát nem kizúdult, ki locsant legalább. Szóval,
kifröccsönt a sav az akkumulátorból.
Úristen, igen. Szóval, hogy szerintem ezt túltolták is, ez a tempó az, hogy bejelentik. Tehát, ami pozitív üzenetnek kéne lenni, amikor Szijjártó kiáll, és azt mondja, hogy itt van az újabb kínai lópikula, és ez most már negatív üzenetté változott, és az a, amit a Fidesz eddig csinált, hogy soha semmiről nem tájékoztatja az Isten adta népet, hagyja mindig a mély sötétségben, azt majd úgyis megtörténik a feje fölött, aminek meg kell történni, mert úgyis jobban tudják, ugye, mint mink. Az most az is visszajára fordul, mert még adott esetben lehet, hogy olyankor is tiltakozásba torkolik egy ilyen, amikor lehet, hogy nem is lenne ez a veszély. Tehát most már akkumulátorgyár sztorit nem lehet pozitívan eladni a magyar közvéleményben. Ez egyik, a másik az, hogy ennek van egy ilyen kis mellékszála, hogy a kínai nyomulás se lehet most már pozitívan előadni, mert hogy
vannak olyan területek,
ahol
nem, ugye egy pár uzat azért hadd hozzak, mert ez nem teljesen semmiből jön. Ugye ez a Bős-Nagymarosi tiltakozás is hasonlóképpen indult. Az is egy környezetvédelmi akció volt még a nulladik pillanatban, ez 88-ban, 87-ben indult, most nem pontos évszámot nem mondjátok el. Akkor is egy ilyen diktatórikus rezsim volt a hatalma. Most autoriternek szoktam nevezni, de egyre kevésbé passzol ez a leírás. És akkor is egy környezetvédelmi akció átfordult egy politikai ellenállásra. És most is ennek a jeleit látni egyre jobban. Ugye ott is a hatalom feszítette a húrt, azt mondta, hogy hát az mindenképpen meg fog épülni, elképzelhetetlen, hogy ezt ne építsük meg, stb. Hát ugye most is ők is hosszabbítják meg az akkumulátorgyárakat ugye Bicskéig, minden nap egy talpát hozzátesznek a Bicskéig tartó sinekhez, akkumulátorgyár ügyben, és egyre inkább fröccsög a sav az emberekre, és egyre inkább mindenhol elkezdenek tiltakozni. Még ott is egyébként korábban egyesre nem tiltakoztak, mert elfogadták azt, hogy ez oké, ilyen lesz, van egyén az országban, oké, menjünk tovább. De most már Pécset, meg olyan más vidéki városokban születnek akkumulátorgyár ellenes döntések, ahol nincs is tervezve akkumulátorgyár, vagy legalábbis a nyilvánosság nem tudja, hogy akkumulátorgyár van tervezve. Úgyhogy én a vigyázó szemeimet a kormányzat helyében fel akarok tanácsokat adni, de Bős Nagymarosra és arra történetre lehetném, aminek ugye ők akkor aktív részesei voltak
a másik
oldalon. És a lehet, hogy a történelem kerekének sikerül, hogy fordulni, hogy akkor visszatérjek hozzá, és hogy ki mikor bukik meg, hogy sikerül úgy fordulni a történelem kerekének, hogy átfordult a másik oldalra, és azt fog megbukni, aki korábban hasonlóval buktatott, vagy hasonlóval is buktatott.
Az biztos, hogy csapdahelyzetben vannak, mert amit a Sanyi mondott, hogy és már beszéltünk róla többször, hogy ez egy ilyen ostoba előre menekülés.
Na ez
gazdaságilag, és akkor
ez a nagyon fontos,
nem lesz feladni, mert ez egyetlen stratégiájuk volt ez.
Ezt akartam én ezt hozzátenni, hogy ez nagyon fontos volt, amit a Sanyi mondott, hogy előre kell menekülniük, és nincs semmilyen lehetőség, hogy kiátráljanak ebből. Ez azért fontos szerintem, mert a Fidesznél eddig azért általában azt láttuk, hogy ez a mindent lemérünk, és majd arra felé mozdulunk el, ami a közvélemény számára fontos, és jó és elfogadható. Most pedig nem csak, hogy a közvélemény igen jelentős része számára elfogadhatatlan, amit csinálnak, hanem a saját helyi kis helytartóik, koriferusaik, embereik is szembe kell, hogy forduljanak legalább látszólag velük, hogyha a helyi autoritásukat vagy a helyi tekintélyüket meg akarják őrizni. Ezt több alkalommal is láttuk. Itt Fóton is ugye a polgármester próbálta elhatárolni magát ettől az egésztől, de ugyanez volt a soroksári polgármesternél is, aki független, de fideszes támogatással volt polgármester is. És hát láttuk a közgyűlésben, azért az elején megdöbbentő volt, amikor a fideszes polgármesternek és a fővárosi közgyűlésben ugye a kínai vegyi anyaglerakat ellen szavaztak. Tehát, mert ezek az emberek szeretnék, hogy a következő önkormányzati választáson majd jövőre is megválasszák őket. Szerintem ez egy olyan új politikai helyzet, ami nem feltétlenül abban politikai helyzet, tehát itt most a szegény ember Gulyás Gergelyeként és önjelölt Fidesz szójövőként, tehát mindig elmondom a műsorban, hogy én nem szeretem, nem tartom jó párhuzamnak a mostani rendszer, diktatórikus rendszerekkel összehasonlítani, nem a minőség miatt, meg a mi jobb miatt, hanem mert más. Szerintem a Bős Nagymarosnak volt egy olyan varázsa is, hogy ebben az országban először lehetett nyíltan kimondani azt, hogy az ország vezetői valamiben nagyon, de nagyon hülyék. És a környezetvédelmi téma, miután a rendszer nem értette ennek a súlyát, ezért először nem folytotta el gyorsan ezt a tiltakozási hullámot, és ennek nagy varázsa volt, tízezrek voltak olyanok is az utcán, akik azt tudták, mi ez a Bős Nagymarosi történet, de azért mentek ki, mert végre ki lehetett mondani, hogy mesztelen a király. Ugye itt ilyen szintű lefolytottság nincs, mert van ellenzéki nyilvánosság, akkoriban semmilyen se volt, vagy csak illegális. Én inkább abban látom, mint a rendszer számára a veszélyt, hogy a saját eddigi működési logikájukkal kell szembe menniük, hogyha a gazdaságot életben szeretnék tartani, ugyanis ezek a gyárak mindenek előtt nem azért kellenek, mert munkahelyet teremtenek, hiszen külföldi munkaerőt hoznak be. Nem azért, mert a helyi gazdaságot felpörgetik, hiszen javarészt még a környékbeli beszállítókra sem számítanak. Ezek adógyárak. Azért jönnek ide, hogy valami adót fizessenek, már az épülés alatt fizetnek, meg majd amikor létesülnek.
Meg a GDP.
GDP-t pörgetnek, lehet vele trükközni, plusz egyáltalán valamilyen formában, hogy mondtam, egyensúlyba tartani ezt a szerencsétlen költséget, és már reménytelen, de mondjuk, hogy az egyensúly felé millimétert el tudja mozdítani. És ez tényleg egy teljes kétségbeesés jele az, hogy ilyen gyorsan jelentik be őket. Tehát ha ez egyébként egy valóban átgondolt stratégia lenne, ami önmagában egy teljes hülyeség volna, hogy akkumulátor nagyhatalom akarunk lenni, nem csak a környezetvédelmi dolgai miatt, hanem mert ez bonyolult ügy, mindegy, olvastam már nagyon cikkeket, meg tanulmányokat, amit így gyártanak, az 5 év múlva már elavult lesz, tehát ez stratégiának is szar, de taktikailag is látszik, hogy egy veszőfutás, egy rohanás, újra meg újra be kell jelenteni, mert újra és újra a kockás fizetbe le kell írni egy számot, hogy másfél-két év múlva ebből mennyi adóbevétel jön, és akkor talán nem omlunk.
Miközben Lengyelországban az Intel jelent be 5 milliárd dolláros chipgyárat, ami kicsit Chipgyárat, ami azért más hozzáadott értéket és más technológiai színvonalat képvisel, mint egy akkumulátorgyár.
Hát igen.
A diktatúrával való párhuzamokat viszont hadd védjen meg. Én nagy lelkesen használom őket, és egyébként szerintem, mivel párhuzamok sosem 100%-ig pontosak, de szerintem nagyon jól leírják a helyzetet. És azt is gondolom, nyilván én akkor nagyon-nagyon fiatal voltam, és nem tudtam írni, olvasni, de a 80-as évek végén, akik tudtak akkor írni és olvasni, emlékszem, hogy a sajtó azért általában szabadabb volt, mint jelen pillanatban, és az alternatív információkhoz való hozzáférés adott esetben kiegyensúlyozottabb volt.
A 80-as évek végén.
Nekem van ezzel kapcsolatban egy
ügyetem, hogy nem volt.
Ne menjünk bele, mert elviszük a izét.
Szabadabb volt, mint korábban, de nem úgy. Nem.
Csináljunk erről majd egy külön...
Szimpóziumot csinálunk erről.
Nem csak azért, egyébként volna értelme ezeknek, főleg, hogy az analógiák kezdenek ilyen előkerülni, vagy az analógikus gondolkodás, mert az ember tényleg, nyilván ti is ezzel vagytok elfoglalva, hogy, vagy ezzel is, hogy megértsük, hogy hogyan, mi történik itt most konkrétan. Jó, én csak Cetelum Cenzeóval szeretném elmondani, hogy túladom, ameddig el is se akarok menni, de ez igaz, hogy ez a lítium akkumulátor, ez kifut, tehát emlékezzenek kedves nézők arra, hogy milyen gyorsan jött ez az egész akkumulátor basz, mint ilyen innováció. Ez az akkumulátor basz ugyanilyen gyorsan fog elmenni, de nem ez a, nem csak ez a, és nem ez a fő probléma, kedves magyar testvér, kicsi az ország, kicsi. Vagy egy város és falu mellé 10 kilométer. Ugye, ahogy hallom a leírásokat, meg hát ott voltam én nemrégiben még Göd, meg Vált. Hát ott a szomszédban így be lehet látni, és hosszú kilométereken keresztül, mert egy ilyen gyár brutál nagy.
Kurva nagy lett a Göd.
Hát ezek borzasztó nagyok. És ehhez rettenetes mennyiségű víz kell. Kicsi az ország. Hát foglaljuk el Kanadát. Hát mondjátok meg a Viktornak, rohanjuk le Kanadát. És akkor felőlem épít, érted?
Nincs ilyen meleg se, kicsi. Jó az.
Amúgy is ősi magyar terület.
Igen. Jó, hát figyelj, én csak jókat tudok mondani Kanadáról, mert ugye a mi turániak rokonságban vagyunk az indiánokkal, nem úgy, mint ti erdjak is szittyák meg hunok. Nem.
Ajaj, hagyd már ezt megint.
Nem, én ezt mindig el fogom mondani.
Tudom, nagyon jó pofa.
Meg, igen. Szóval ez egy probléma, hát végül is nincs, egyszerűen fizikailag nincs hova tenni ezeket a gyárakat.
Igen, de már Debrecenben már gond van, mert most ami mellett legalábbis
emeletes akkumgyár, hogy itt van, Pista megoldotta.
Hogy tehát már Debrecenben már gond van, mert ugye amit mondtak ellenérvként, az most kezd élesedni, hogy nem, egyszerűen nincs víz. Tehát lehet, hogy ott építkezni akarnak, meg be akarnak hozni filippinókat, mert ugye nem fognak tudni a Kárpátaljáról sem elosokat hozni.
Jó, te figyelj, Sanyi, akik sose fognak elmenni, nehogy azt higgyék már, hogy csak úgy el fognak menni.
Nem fognak.
El fognak menni Németországban.
Néhányan.
Nem, itt maradnak, úgy, mint Beloyanisban a görögök.
Igen. Azok elmentek.
Nem, akkor visszatelepítették.
Hát na, itt van, hát az igazán jó hasonlat erre, ugye az, amivel a németek kábították magukat, ott is ugye ment a szöveg, hogy kizárólag török. Meg azzal, hogy ugye Törökországból ezek kizárólag csak vendégmunkások évtizedeken keresztül a PC német közbeszédben nem is lehetett máshogy hivatkozni rájuk, csak úgy, hogy vendégmunkások. A harmadik generáció él ott, ráadásul úgy, hogy még állampolgársága sincs egy jelentős részének, mert még mindig görcsösen kapaszkodnak abba, hogy ez csak vendégmunkás kérdés, és nem kell állampolgárságot adni nekik, mert majd hazamennek. Nem mentek haza ott sem, és amikor úgy bőszem mutogat a mi kormányunk arra, hogy mondjuk Németországban milyen integrációs problémák vannak, és szerintem ebben azért bőven van igazság is, Hát akkor meg lehet nézni, hogy itt milyen integrációs problémák lesznek egy e tekintetben lényegesen rosszabb adottságokkal rendelkező országban és társadalomban.
Na, mert a cigányságot azt úgy sikerült integrálni, hogy csak na.
Hát meg egyáltalán gondolj vele abba, hogy...
2015 óta tudom, hogy nem téma, mert ugye a migránsok azok megelőzték.
Hát meg gondolj vele abba, hogy egy olyan
társadalomban... Szegény magyar romákat,
de... Hát meg Nyugat-Európában egy olyan társadalomban nem sikerül milliószám integrálódni, amelyben stabil jólét van. Hát ebben a társadalomban hogyan fog integrálódni valaki?
Azt akarom, hogy nincs jólét.
Magyarországon? Nincs. Ezért majd Gulyás Gergely le fog engem cseszni, hogy
ilyet
mondtam,
ebben nagyon
itt helyettesítve őt, de nincs jólét.
Ebben a nagyon elmélyülünk, azért van különbség, és pedig az, hogy a filipinok keresztények.
Hát,
ez nem elhanyagolható.
Ebben neked igazad van, de az integrációs problémák egy jelentős része az nem vallási, van abban is, bőven van, de van egy másik jelentős probléma is, mégpedig az, hogy ezek ugye alapvetően premodern társadalmak, tehát egy csomó mindenben másképp gondolkodnak. A filipino katolicizmus az nagyon-nagyon más, mint az európai, egy nagyon-nagyon más kultúra. És ami még érdekesebben, ugye, hogy ezek javarészt magányos, egyedülálló férfiak jönnek ide dolgozni a családjuk nélkül, ehhez nem kell egészen más kultúrából, még az országon belül is okoz problémákat sokszor, csak nem akkora tömegben mozgatják őket. De pont a múltkori adásban beszéltünk ugye arról, hogy amikor a Sztálin várost építették, akkor bizony sok ezer fiatal melóst vittek oda a családja, meg a nélkül, meg a felesége nélkül is, nagyon komoly közbiztonsági gondok voltak belőle. Na itt lesz. Ugyanez lesz itt is. És ez teljesen mindegy, hogy milyen vallású. E tekintetben amúgy nem. Tehát abban igazad van, hogy amúgy ez egy másik kérdés, és fontos.
Van még pár percünk arra, hogy Pistával már többször beszéltünk arról, amikor ül a NER-es szürkállomány, és azon gondolkodik, hogy mit lehet még lenyúlni, gyerekek, basszus, már minden. Na minden, ez a másik új, amit a főnök mondja meg, és akkor egyszer csak a habonynak a fejéből kipattam, hogy szerencsejáték. Ott még van mit. És akkor Rogán a bookmakereket akarja valahogy államosítani. Hát itt meg ugye a habony és a garancsi érdekeltségek szállnak be a szerencsejáték bizniszbe egy online fogadási rendszerrel.
Hát kihasználják a meglévő sznerikus hatásokat a saját kaszinójukkal és egyebeikkel. Hát ez teljesen természetes igazából, én ezt már vártam. Tehát ugye azért látszott a törvény, hogy úgy van megcsinálva már jelen pillanatban az aktuális törvény, hogy aki akar, azért oda az beléphet. És ugye van ez a, ugye ezt az egésznek a döntés részét oda tették a Rogához, nem teljesen véletlenül. Ugye abban például biztos volt, hogy itt valaki a NER-ből érkezni fog, csak az volt a kérdés, hogy ki kapja meg a megtisztelő feladatot, ki lesz megstrómankódva ezzel a dologgal, és hát ezek szerint akkor a Garancsi, illetve a kompánia kapta ezt. Ez már évek óta lógott a levegőben, csak a kivitelezés és a kinek a feladata lesz, kinek a megtiszteltetés volt a kérdés.
Hol a logika, gyerekek, hol a logika? Most, amikor ennyire nincs pénzük, akkor a szerencsejátékot pedig fejik, ugye hát teljesen
logikusan fejik. Benne. Hát mert
most megosztik még a fogadás.
Nem, eddig sajátjukként kezelték a szerencsejáték ZRT-nek a kasszáját, ha belegondolsz, hogy milyen cégek meg kikaptak támogatást meg, és a többi. Hát már a sajátjukként kezelik, miért ne legyen a sajátjuk az a kassza, nem? Tehát szerintem ennyi a logika benne, nem egy
plusz újabb forrásokat kell keresni. Ugye alapvetően a
építőipari beszállásban van.
Nemzeti burzsoázia megteremtése az ugye papíron arról szólt volna, hogy kicsit rásegítünk, aztán majd, ahogy majd pörög a gazdaság csodálatosan,
majd a piac,
milyen jó meg fogtok élni a piacról, így csak kicsit kell rásegíteni. Ugye ez volt a kelet-ázsiai fejlesztő gazdaságok mintájára, ez volt a szöveg. Most ugye ez nagyon nem így történt, az teljesen evidens, viszont most meg ennek ugye az a hátulütője, hogyha az állam nem képes elég megrendelést adni, meg egyáltalán kevesebb az adóbevétel, tehát minden tekintetben legális, féllegális, illegális formája az állami pénzek, közpénzek közpénz jellegének elveszítésére szűkül, akkor találni kell még valamit. És ami nagyon érdekes egyébként az, hogy szerintem ez a fajta harácsolás és az a fényűzés, ami jellemző erre a rétegre, az mindez idáig azért nem ütötte ki a biztosítékot a magyar társadalom többségénél, mert valami szerény gyarapodást azért tudott az elmúlt években realizálni. Most, hogy nagyon komoly visszaesést kell realizálniuk a saját életszínvonalukban a magyar embereknek. Most vagyok igazán kíváncsi arra, hogy ezek a különféle Ferrari-s történetek és egyéb sztorik, amik ilyen banálisan és arcba mászóan mutatják ennek a rétegnek az őrületes gazdagságát,
És nem jutnak el.
Nem tudom.
Eljuthat egy része, nem tudom, hogy mennyire jut el és kihez. Van egy réteg, aki ez nem jut el, csak ha pusztán csak az a réteg marad meg a Fidesz mellett, akkor az egy nagyon komoly meggyengülés lesz a kormánypártnak.
Egyébként még egy dolog, a jó ez a faszilis, az kétségtelen, hogy a NER-nek nem sikerült a saját gazdasági ökoszisztémát önfenntartóvá tenni, közel sem. Lényegében mindegyik alrendszerű, kiirtatós mennyiségű pénz bepumpálásra szorul ahhoz, hogy működjön. Teszem hozzá, ez egy nagyon nagy gond, mert most, hogy nem ennek az EU-s pénzek, nincsen honnét bepumpálni, és ez egyes hangok szerint óriási feszültséget gerjeszt a NER-en belül, mert előáll egy ilyen dog-eat-dog helyzet, amikor is egymástól veszik el a pénzt, és egymástól veszik el a lehetőségeket, és összevesznek a kis lehetőségeket, mert hogy egyébként fogyóban van a NER-nek a pénze, bármennyire is furcsa ezt így kimondani.
Az építőipar volt az egyik ilyen nagy építőipar, fejlés, az meg például, most mélyrepülésben
volt. Így van, ugye a Lázár elvtárs az építőipart azt úgy, ahogy van, teljesen leállított, ott is van egy ilyen 30-40%-os beesés, hogyha már ezekről beszélünk. De még egy dolgot a kaszinó kapcsán, hogy ugye azért egy másik dolog van, ami miatt a dolog fontos, ugye a kaszinók nincsenek bekötve a NAV-nak a rendszerébe. Így ott azért lehet olyan dolgokat garázdálkodni, amiket máshol nem.
Garázdálkodnak is. Érdekes.
És mégis mennyit vesznek ki belőle.
És még, igen, és mégis kivesznek egy csomó pénzt, de sok minden tiszta lehet mosni ezekben a rendszerekben is. Hogyha ezt
az ott esetben... Tiszta lehet lopni amúgy is.
De tovább megyek, ugye tovább megyek, ugye Garancsinak, hogyha jól veszem ki, akkor van érdekeltsége a fociban is. Vannak ott fotballcsapatok.
Fehérvár, igen.
Hogyha ő fogja az egyik fogadási rendszert üzemeltetni, és ő fogja az egyik foci csapatot üzemeltetni, akkor vajon összeérnek a szállók?
Fogadjuk,
hogy kifizetjük. Biztos, hogy annyit szeretnék hozzáfűzni mindenekről, hogy azért nevezzük ezt idézőjelbe, bár nyilván, mint hogy az analógiák se pontosak. Ez a gentry hagyomány, ez régi. Az államon élősködünk, meglepjük az államon. Egyébként bizonyos értelemben még kontinus volt, ha nem is ebben, az, mint ahogy minden analógia sántít, ugye az állampárt idején a reform gazdaság, meg a TSZ melléküzemágok, meg az mind szintén arról szólt, hogy ugye az állam a befektető, én meg ugyan csinálom, de hát ennélkül, a háttér nélkül, de persze akkor volt egy keresleti piac is.
Magánegészségügy.
Ez az egyik. A másik dolog az, hogy ugyanúgy, mint a hatalom mákonya. Szóval nem elég semmi.
Semmi.
Ja. Tehát erre nagyon kevés ember képes, meg ehhez nagyon más társadalmi kultúra kell. És amikor valaki ehhez hozzászokik, hát valami elképesztő, figyeljetek ide, most már régen nem nagyon jártam mondjuk komolyabb helyeken a nagyvilágban, de annyi elképesztő luxusautót, mint ami Magyarországon, a legutolsó faluba is van, ahol nem egyszer egyébként úgy áll két Mercedes egy ház előtt, egy falusi ház előtt, hogy egyébként a ház nem ér annyit, mint egy Mercedes. Tehát ez egy ilyen hely, és az a helyzet, hogy ugye ennek a versenygazdaságnak nem fogja kitenni magát a magyar állam, és nem tudom, hogy mitől fogja adott esetben egy másik állam kitenni magát, mondjuk, hogyha egy másik végrehajtóhatalom. Hát ugyanez, amiért, Isten bocsássa meg itten, hogy mondok ilyeneket, hát nem mennek hozzányúlni az őstermelőkhöz. Nehogy ezt higgyétek már, hogy vannak őstermelők, olyan túl sokan. Hát egy frászt. No, úgyhogy ez az egyik dolog. A másik ugyan nem tartozik talán ide, hát azért röhögök azon, amikor most előállnak miatt a szörnyű Árpád-híri baleset miatt, hogy a kreszt kell változtatni. Ja. Hát egy kutyafülét, most tegnap volt egy iszonyú értelmes közlekedési szakértő, elmondta, hogy ennek az országnak ilyen a kultúrája, ami persze azt is jelenti, hogy csókolom, tényleg, ki volt az a marha, aki nem vette idáig észre, hogy évek óta az Árpád-hídon és a Szentendrei úton autóversenyek vannak? Ki volt az a marha? Most hirtelen megnézték, és egy csomó ember lebukott. Ki volt az a kretén, aki ezt hagyta? Kik voltak azok a kretének? Ja. És most, hogyha a kressz szigorult, és hogyha a szigorult lesz, és a kressz szigorult,
most valamit ez a
Hát ez egy ősrégi módszer politikában, hogyha különösen átlal a közbiztonsági ügyekben, de néha gazdaságiban is. Van egy jelenség, amit az állam nem tud kezelni, akkor azt mondja, hogy majd én jogszabályt módosítok, sokkal szigorúbb lesz. Miközben ugye milyennek a logikai ellentmondása? Hát ha az enyhébb szabályt nem tudod betartatni, de szerencsétlen magyar állam, a szigorúbbat hogy fogod?
Meg a csáó, aki 700 lóerős Mercedes-szel rohangál Budapest belvárosában, tehát most ő, hogyha nehezebben jut jogosítványhoz, meg kétszer megbukik, mert szigorúbb lesz a idő, akkor mi is lesz? Tehát,
jó, nem. De tök hamar fog jogsihoz jutni, lehet, hogy tök jól vezet egyébként. Csak egy kretén állat is. És
nem, jó.
Hát valószínűleg nem vezető rosszul.
Kiderült, hogy jól vezet, csak egy kretén állat.
A kritika az jogos, de annak ellenére az államnak, különösen a mostani államnak, a mostani vezetésnek a kultúraváltási képessége az meglehetősen alacsony, míg a jogszabályalkotási képessége viszont relatív jó. Ja. És ők nyilvánvalóan ahhoz az eszközrendszerhez nyúlnak, ami nekik ott van a mellényzsebükben, és az egyébekhez meg nem, vagy legalábbis nem az a
hatékonyság.
Köszönöm, uraim! Itt az Új Magyar Hang, Záher Gáborral a címlapon. Annyit tisztem még elmondani, hogy a következő kötött fogás felvétel ugye az nyilvános. A Cin Teátrumban 23-án lesz.
22-én
lesz, igen, akkor sikerült ebbe mindig bele bakizok, de hát ez van.
Ez egy kemény kihívás.
Igen.
Aranyosi Péterrel.
Igen, őt mindenféle néven szoktam.
Ezt soha nem fogjuk lemosni magunkról, hogy ezt a cirkuszt szándékosan csináljuk, pedig már az, hogy mikor van a mikor, meg és hol. Ki van, meg hol.
Meg hol. Én még be is szoktam a teret is tenni, a hadszintén, de most jól mondtam ki. Na jó, köszönöm, viszontlátásra.
Na, csak.